Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Vendégünk ma este Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A közelmúltban itt járt nálunk Tarlós István főpolgármester, aki beszélt egyebek mellett arról is, hogy átalakulások történtek a fővárosi cégek hatásköreiben, feladataiban. Ez mennyiben érintette a BKK-t?
A fővárosnak a közlekedési intézmény rendszerében 5 éve volt egy nagyon jelentős átalakulás. Létrejött egy olyan műintézmény, vagy intézmény legyünk korrektek, amit közlekedés szervezőnek hívtak. Ez eddig ismeretlen volt a magyar közlekedési rendszerben, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény hozta be ezt az új intézményt. Ez nem szól másról, mint hogy az önkormányzat vagy ellátásért felelős létrehoz egy célra alapított társaságot, és bizonyos jogosítványokat ebbe a társaságba telepít. Ez lehet megrendelő jogosítvány, lehet bizonyos ellenőrzési funkciók, de lehet maga a közlekedés szervezésének is bizonyos aspektusai. Erről rendeletből kell rendelkeznie, ez meg is történt, és létrejött a közlekedés szervező. A közlekedés szervező az elmúlt 5 év alatt, egészen 2014 végéig, gyakorlatilag egy kvázi ilyen kis gömböcként azért egy olyan 2000 fő cégé hízta ki magát, és nagyon sokan nem tudtak mit kezdeni, hogy mit csinál egy közlekedés szervező Magyarországon egy ilyen létszámmal. És tényleg hihetetlen nehéz volt megmagyarázni, még szakmai körökben is, hogy mit jelent Magyarországon egy közlekedés szervező egy majdnem 2 milliós világvárosban. És ebben a feladatban nagyon nehéz azt érzékeltetni, hogy ebből az 2000 vagy 1800 főből, ami 2014-es záró létszám volt, abból majdnem 1300 ember egyébként a BKV-ból jött. Tehát az egy nagyon fontos elem, hogy ezeknek a funkcióknak egy jelentős része, majdnem azt mondom, hogy túlnyomó többsége, ha létszámát nézem, ez gyakorlatilag a korábban létező egyetlen operátor, közlekedési szolgáltatónak, a BKV-nak a feladatait vette át és látta el. Szervezetileg, létszámában is egy jogfolytonos módon.
Bocsáss meg, mondjuk egy pici, néhány gyakorlati példát. Mi az, ami a BKV-ban volt eddig, és a BKK-ba átkerült, ahogyan is mondta, gyakorlatilag egy egybe?
Teljes bevétel, beszedés és bevétel ellenőrzés, ellenőrzési funkciók, ellenőrök mindenestül, az ügyfélkapcsolatok, a pénztárok, amikből később kialakultak az ügyfélközpontok, amiből tegnap adtuk át a Népligetben a megújult ügyfélközpontot is. Ez mind-mind ilyen funkció volt, ami tekintettel arra, hogy az autóbuszos közlekedés területén egyébként egy több szereplős piaccá alakult át, mert a BKK közvetlenül is megpályáztatott, tendereztetett ilyen típusú szolgáltatásokat, voltak olyan funkciók, amik összeférhetetlenné váltak, hogy az egyik szereplőnél legyen, és az diszponáljon gyakorlatilag valamelyik másik piaci szereplő fölött ilyen módon. Ilyen például a forgalom irányítás zavarelhárítás kérdése, tehát a Szabó Ervin téri irányítási központnak a kollégáik, akik ott diszpécserként, fődiszpécserként ülnek, és akár a normál forgalmat, akár a rendkívüli eseményeket is, legyen az egy diplomáciai protokollátogatás, egy rendkívüli sportesemény, vagy akármilyen más negatív incidens, időjárási zavar, ezeket valamilyen módon le kell kezeljük, ezek is korábban a BKV állományában voltak, és ezek átjöttek, és a közlekedés szervező keretein belül, jogi keretein belül oldották meg.
Hány szereplős ma a fővárosi közlekedés, tömegközlekedés?
Erre nehéz írtam, mert az összes vállalkozott. Alapvetően a struktúra úgy néz ki, hogy van egy közlekedés szervező, ez a BKK ZRT. Van egy 100%-os vállalat, a Budapest Közút, korábban BKK Közút névre hallgatott, annak egyre nagyobb feladata van, hogy önálló olyan jellegű közút kezelői feladatokat ellásson, amire egyébként egy ilyen szakmai szervezet föl van kenve. Ebben jelentős változások voltak 2016 tavaszán. Sokkal több feladatot kapott, sokkal több funkcionalitást, amik mind az operatív tevékenységet érintik. A stratégiai jellegű kérdésekben továbbra is a BKK-nak van ilyen primátusa, a BKK-n keresztül alakítódik ki nagyon csúnya szóval a közlekedési stratégia, illetve azon keresztül próbáljuk meg összehangolni ezt a iszonyatosan szerteágazó fejlesztési tevékenységet, ami a főváros életét meghatározza, és ami a jövőképét, arculát, tehát a közlekedési infrastruktúrális szolgáltatásokon keresztül meghatározza. Másik nagyon fontos szereplő, létszámában a legnagyobb, a BKV, ami mint belső szolgáltató és speciális jogállású szervezet, belső szolgáltatóként 100%-os önkormányzati tulajdonú cégként látja el a tevékenységek javarészét. Kötött pályán kizárólagosan, autóbuszos tevékenység terén pedig majdnem a piac fele, picivel több, mint a fele jelenleg az ő tevékenységén keresztül kerül ellátásra. További szereplő azok a magánoperátorok vagy állami operátorok, mely jelenleg még a Volánbusz ZRT is agglomerációs vonalak tekintetében közvetlen BKK szerződéses partner, de volt más kis kisebb szereplő is, van, akivel szerződésbontásra került, sajnálatos módon, de lényeg az, hogy ezen a területen sok szereplős piac van, és van mondjuk egy kis követeléskezelő cég, és aki nemrég került a Budapest közlekedési központnak a portfóliójába ilyen módon.
Az önszékéből nézvést olcsóbb is, hogy a BKV mellett megjelentek más operátorok is ezen a piacon, vagy egyszerűen csak jobb, vagy így alakult?
Ez egy hosszú távú stratégiai modell. Nem ördögtől való a szolgáltatás vásárlás és a piac ilyen módon történő meg kialakítása. Az a probléma, hogyha ezeket a önmagában szakmailag egyébként értékes és előre mutató modelleket olyan kontextusba helyezik közpolitikailag, hogy előbb-utóbb démonizálva lesznek ezek a megoldások, és akkor egyszerűen nem lehet szalonképesen beszélni szolgáltatás vásárláshoz. Az alapmodell és az alapcél az, hogy a belső szolgáltató ne legyen monopol helyzetben, mindig legyen alternatívája, legyen valamiféle összemérés költség kontroll, hogy amit a belső szolgáltató a monopól helyzetéből fakadóan ellát, azt vajon a piac más szereplői nem tudják-e hatékonyabban ellátni, és ha igen, és ez igazolható, akkor bizony vagy a belső szolgáltatónak kell hozzáalakítani a saját folyamatait a piaci trendekhez, vagy pedig egész egyszerűen ki fog szorulni a piacról, mert az önkormányzatnak azért nagyon fontos az, hogy minél olcsóbban és hatékonyabban lássa el ezt a tevékenységet.
Ez az alkalmazkodás, ez zajlik?
Ez folyamatosan zajlott és zajlik is, tehát hogyha megnézzük a BKV-nak a számait, azért látszik az, hogy igenis ez a fajta adaptáció, ez folyamatos. Az, hogy ez milyen mértékű és milyen sebességű, ebben természetesen eltérnek a vélemények. Egy telephely racionalizálás egy nagyon érzékeny kérdés, hogy akkor, amikor egy autóbuszos területen ilyen horderejű átalakulások vannak a piaci szereplők között, akkor valami mennyi időn belül és milyen léptékű lépéseket kell meglépnie egy belső szolgáltatónak, hogy ezeket a megváltozott viszonyokat lekövesse. Én itt mindig azt az elvet vallom, hogy természetesen van egy önkormányzat részéről egy költséghatékonysági elvárás, minél hamarabb levágni azokat a költségelemeket. A másik oldalon meg nagyon felelős foglalkoztatási szempont is van, hogy azokkal az emberekkel mi lesz, hogy lesz, illetve azok a telephelyek vajon jobban hasznosulnak-e, vagy egyszerűen csak bezárjuk a telephelyeket.
Egyébként azt a külső szemlélő számára tudathasadásos helyzetet hogyan látja feloltatónak, vagy hogyan oldják fel a BKK-nál, vagy például ön személy szerint hogyan oldja fel magában, hogy ugye van a BKV, ami mégiscsak a budapesti közlekedési vállalat, tehát ugye a fővárosé. És ugyanakkor meg a versenyben lehet, hogy előáll valaki, aki sokkal olcsóban tud esetleg működni valamilyen okból kifolyólag. Hogy mit képviseljen a BKK? Megtartani a fővárosi céget azért pozícióban, vagy leszorítani a költségeket?
A főváros nevében a közlekedés szervező alapvetően megrendeli a szolgáltatásokat. A szolgáltatás megrendelésekor egyértelműen a költségszempontok szem előtt tartása az elsődleges, de nem kizárólagos. Tehát amikor ezek a megoldások kialakulnak, akkor természetesen az önkormányzatnak kell összességében dönteni és mérlegelni, és ezért van az, ha például egy nagyobb szolgáltatásvásárlási tender végeredményként validálja az önkormányzat, vagy nem, hogy az a modell így összességében megírja a fővárosnak, vagy pedig más úton kell megszervezni a közlekedést. A BKV fölött ilyen részleges megbízási szerzésen alapuló tulajdonosi joggyakorlás, nagyon csúnya műfaj, de ez gyakorolja a BKK-t, ez azt jelenti, hogy bizonyos jogosítványokat azért, mert belső szolgáltató, ez egy speciális jogállás, a BKK gyakorol a főváros nevében, pont azért, mert monopól helyzetben van, és ezt a monopól helyzetet valamilyen módon korlátok között kell tartani. Miben nyilvánul ez meg? Évente 110-120 milliárd forintot kifizet a főváros a BKK-n keresztül azokért a megrendelt szolgáltatásokért, amelyet a BKV-tól vesz igénybe. Most, hogy ez a szolgáltatás értékarányos-e vagy nem, ezt nagyon részletesen meg kell vizsgálni, mivel hogy nem egy versenyen kialkudott szolgáltatási árról van szó. Ezt hogy tesszük? Úgy, hogy már az üzleti tervezéskor, a tervezés fázisban a BKV-val közösen nézzük át és terjesztjük fel a közgyűlés elé a BKV üzleti tervét, a BKK igazgatósága is megtárgyalja a BKV üzleti tervét, a beruházási terven közösen nézzük meg, hogy milyen elemek és milyen módon indokoltak, hogyan tudnak hozzájárulni egy magasabb színvonalú közszolgáltatáshoz. Ezen területen mindig mínuszban vagyunk, mert nincs az a beruházási forrás, amivel azt a több évtizedes hátralékot azonnal orvosolni lehessen, és amikor egyébként a szolgáltatás teljesül, akkor pedig annak a teljesülését is számviteli oldalról is végig kell ellenőrizni, indokolt bevétel elfedett költségeket téríteni kell, és ezeket tételesen ellenőrizzük és vizsgáljuk. Pont azért, hogy annak a 110-120 milliárd forint költségtérítésnek, amit vagy kompenzációnak, amit a BKV kap, az valóban hatékonyan kerüljön felhasználásra.
De egyébként szokott ebből vita lenni, például az igazgatóságon belül, hogy ezt elárulhatja, hogy hiszen ez mégiscsak a mi vállalatunk. Tehát amikor elindul a sakkozás, hogy egy szolgáltató, nem tudom, 1 forinttal, 2 forinttal, akármennyivel valamit olcsóbban, gyorsabban, másképp tud csinálni, akkor előkerül ez azért ma még, hogy de hát ez mégiscsak a mi vállalatunk, mármint a BKV.
Azért nincs ennyire élesen ilyen, tehát nem tud kialakulni ilyen helyzet, mert teljesen más struktúrában megy az egyik, illetve a másik cég finanszírozása. A BKV-nál gyakorlatilag minden a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó költséget elismer, ellenőriz, de elismer a megrendelő. A másik oldalon pedig van egy szolgáltató, aki például adott forint per kilométerért kiáll és teljesíti a szolgáltatást. Más típusú kockázatok vannak az egyik esetben a BKV oldalán, más típusú kockázatok vannak a másik oldalon. Tehát bizonyos értelemben körte alma, tehát amikor azon megy a versengés, hogy olcsóbb vagy drágább a szolgáltatás vásárlás, nem lehet igen nemes választ adni, mert két teljesen más konstrukciónak teljesen más kockázatait kell tudni beárazni. Ezért vannak nehéz helyzetben, akik le akarják egyszerűsíteni, hogy most akkor a BKV vagy a szolgáltató olcsóbb, nem ilyen egyszerű a kérdés, hanem sokkal bonyolultabb megközelítést igényel.
Ugye azt mondta, hogy nagyjából a buszos piacnak a fele az, ami a BKV, és körülbelül a felén vannak más szolgáltatók. Körülbelül ez az az arány, ami ön szerint hosszú távon egyensúlyi állapotnak tekinthető?
Jelenleg hatályos közgyűlési döntés alapján ez akár 2/3 elmet, vagy 2/3 a piaci lehet. Én már korábban javaslatot tettem arra, volt is konkrét előterjesztésünk, hogy egyébként szerintem a fele-fele arány nem azért, mert oszd meg is uralkodj elvet vallunk, hanem egész egyszerűen az se jó, ha a belső szolgáltató van olyan monopol pozícióban, hogy nincs valós alternatívája, és az se jó, hogyha egyébként a piaci szereplők tudnak olyan helyzetet teremteni, amivel a főváros szorul be, és van olyan pont. Itt egy egészséges, kiegyensúlyozott piaci modell, ami az én szakmai meggyőződésem szerint vállalható és irányadó.
Említette azt, hogy ugye a BKV-nál hosszú ideje lehet hallani, és gyakorlatilag mondhatnám talán azt, hogy évtizedek óta beszélnek arról, hogy mekkora hátrány van a felújítások vagy a beruházások oldalán. Mi a helyzet most a BKV-nak a járműparkjával?
A BKV járműparkjánál az látszik, hogy talán ha végignézzük, és hol milyen mértékű felújítások voltak, a metrót látjuk, látjuk a 4-es metrót, látjuk a 2-es metró szerelvényeit, 1-es metró is ugyanúgy felújításra érett, gyönyörű szép kis ékszerdobozként, turisztikai látványosságként is funkcionál, abból soha nem lesz egy nagyon erős elővárosi, ilyen S-bán jellegű ráhordó vonal, fizikai adottságai, meg
nem ez a feladata. Jellegi,
nem erre predesztinálják, nem is ez a feladata. A 3-as metró elég gyakran napi szinten a sajtóban állandóan szem előtt van. Mindenki látja, hogy ott a műszaki állapot milyen. Ott is egyébként a jármű felújítás zajlik. Az első szerelvény már itt van. Hamarosan megkezdheti azokat a próbafutásokat, ami alapján reméljük, hogy jövő tavasszal már forgalomban is láthatjuk ezeket a járműveket. Tehát metró területén körülbelül a jármű oldalról ez a helyzet. A kötött pályának a többi elemét, hogyha a speciális kötött pályával kezdem, ami a troli, mert a trolit is ide sorolják a felső vezetékhez való kötöttsége miatt, ami egyébként jelentősen oldódott az önjáró trolibuszok révén, de ott jelentős újítás van. Tehát mindazok a Solaris, Skoda Solaris trolikkal hatalmasat frissült és újult meg a járműpark, és további opcionális lehetőségek vannak még, hogy ebből amennyiben európai uniós forrás vagy más forrás rendelkezésre áll, akkor tovább folytatódjon a megújulás. Ugyanez igaz a villamosok terén, a KAF villamosokat érdemes megnézni, Budai Fonódon, illetve az 1-es villamos vonalán, 1-es 3-as villamos vonalán, ott pedig már az 1-es vonalán a hosszú villamosok is futnak. Főleg fantasztikus látni azt az óriás kígyót, ahogy ezek a nagy sárga villamosok suhannak, és nagyon jó érzés, hogy ilyen színvonalú szolgáltatást tudunk már nyújtani ezeken a megújult és felújított, fejlesztett pályákon.
Autóbuszpark?
Az autóbuszpark az utolsó nagy elem. Én úgy érzem, hogy ott van egyébként a legnagyobb lemaradás, ami látványos. BKV-nak jelenleg is majdnem 500 olyan járműve van, ami egyébként cseréért is mindenképp cseréire szorulna. Én mindig ezt forszírozom, és ezt nem értik, és sokszor furcsálják is, hogy én, mint BKK-s, miért támogatom ebbe a BKV-t. Igenis támogatom, mert az a legfontosabb feladatunk, hogy a főváros közlekedési rendszerének az egészébe egy kiegyensúlyozott, jó színvonalú, egységes színvonalú szó. szolgáltatás álljon rendelkezésre. Ott az 500 busz megújítása feltétlenül fontos. És szeretnénk azt, hogy ez minél nagyobb mértékben, egyébként a kormányzattal összhangban, lehetőleg a hazai járműpark megújításával és a hazai ipar bevonásával történjen.
Ha már említette a hármas metrót, akkor beszéljünk mi is erről, ugye azt mondta, hogy állandó téma a sajtóban, és ez valóban így van. Mi lesz, ha le kell állni a hármas metrónak? Ugye a Tarlós István azt mondta a BKV vezérigazgatójának egy levélben, hogy azt írta neki, hogy ha probléma van, akkor állítsa a metrót, és ő támogatja ebben politikailag. Mi történik a főváros közlekedésében? Van erre tervük?
Természetesen van terv, de ezt a tervet több síkra érdemes szétbontani. Az elsődleges az, hogyha tényleg egy ilyen rendkívüli esemény bekövetkezik, ami nem azt jelenti, hogy hetekre, hónapokra kell bezárni, hanem csak valami időszakos esemény.
Lehet, mondjuk egy reggelre.
Egyik reggel valami beázik egy nagy eső következtében, és nem tud menetképesen kiállni a hármas metró. Volt ilyen egyébként tavaly nyáron is. Akkor természetesen megvannak azok az operatív intézkedéseink, amiben a érintett kollégák ezeket a helyzeteket pár óra vagy egy nap nagyságrend tekintetében orvosolni tudják. Ez nem azt jelenti, hogy azt a kapacitást teljes körűen pótolni tudjuk. A hármas metró pótlásának az ütemezett pótlásánál se tudnánk azt a teljes férőhely kapacitást kibocsátani. Annak körülbelül a fele az, ami egyébként autóbusszal egyáltalán fizikailag lehetséges a budapesti közúthálózat, illetve a lámpaciklusoknak a figyelembevételével.
Bocsásom, mekkora itt a forgalom? Mennyi az, amit szállít a hármas metró?
Durván is kerekítve körülbelül egy napi 500 000 utasforgalommal lehet számolni. Ez összehasonlításként tudom, hogy a mávosok ezt nem nagyon szeretik, de ez mondjuk a teljes 7800 kilométeres vasúthálózat napi utas forgalmával egyenértékű, tehát hihetetlen nagy tömegről van szó, utas kilométerben természetesen ez sokkal kisebb, de azért jelzi azt, hogy ha ez a hálózati elem maga majd 20 kilométer hosszával ez jelentős műszaki akadályoztatásba ütközik, akkor azt azonnal egész Budapest biztosan megérzi, és nem lehet teljes körűen pótolni. Ha az ütemezett pótlás több szakaszra bontva, ahogy a jelenlegi tervek annak a pótlása is szakaszonként 70, 80 vagy két ütembe, tehát amikor a észak-déli szakasz egyszerre megy a pótlása, akkor 150 busz az előzetes kalkulációk alapján, ami nem azt jelenti, hogy azon a vonalon megy 150 busz, mert nagyon fontos azt látni, hogy a pótlás az egy sokkal komplexebb megközelítést igényel. Tehát nem azon, hogy kiesik a metró, beállítunk az Üllői úton ott, mint a mérgezett egerek, föl alá mennek a buszok. Fognak menni, de ez körülbelül egyébként a teljes kapacitásnak az felét, 50%-át tudja pótolni. Nekünk körülbelül még egyharmadát a felszíni hálózat, illetve más alternatív útvonalakon, de közösségi közlekedésen keresztül kell tudnunk pótolni, meg kell erősítenünk azokat a járatokat, többletkapacitást kell oda beállítani. Biztos, hogy a elővárosi vasút, illetve a volánbusz bizonyos járatai is be tudnak segíteni ilyen típusú pótlásokban, nem közvetlen pótlás jelleggel, hanem úgy, hogy egész egyszerűen az utas áramlat átalakulnak az utazási szokások, és egyszerűen az utasok osztanak, szoroznak, hogy milyen módon hogy tudják jobb időben elérni úti céljukat, ha ilyen akadályoztatás van, és átállnak más közlekedési módra. Biztos, hogy lesz egy része, és ezt nehéz megjósolni, egy hány százalék. Modellekben mi nagyon jó szívűen 3%-kal számoltunk, de egyébként ennél gond nélkül sokkal magasabb is az elvándorlók aránya. Ki azt mondja, hogy hát akkor egyszerűen közösségi közlekedése ebben a relációban nem fogok menni, és megtehetés valós alternatív, vagy akár autóba ül, vagy valaki mással összeáll, és többen ülnek autóba, vagy valami más módon, de a közösségi közlekedést nem választja ebben az időszakban. Természetesen mi nem ezt szeretnénk, és szeretnénk a pótlás idő alatt olyan minőségű szolgáltatást nyújtani, ami egy valós és versenyképes alternatíva, akkor is, hogyha a kényelmetlenséggel, kellemetlenséggel jár, mert nem a megszokott módon vesz igénybe a szolgáltatást.
Ezek a tervek egyébként már készen vannak, tehát amikor arról beszélünk, hogy vajon a buszpótlás az hogyan oldódhat meg, mindjárt beszélünk erről, de akkor majd picit maradjunk még a terveknél, akkor ezek a forgatókönyvek már készen vannak, tehát pontosan tudják azt, hogy melyik vonalra, milyen időközönként mennyi autóbuszra lenne egyébként szükség a pótlásnál?
Már a hármas metró felújításához kapcsolódóan is megvoltak ezek a úgynevezett organizációs tervek. Ezt mi a kollégáinkkal konkrét közlekedési szervezési programra már átalakítottuk, és ez egy nagyon újdonság, hogy nem vonali szintű pótlásban gondolkodunk, hanem az érintett térséget több mikrotérségre fölosztva próbálunk komplex mobilitási megoldást és alternatív útvonalakat, illetve szolgáltatási csomagokat kialakítani. Ezek megvannak, ezeket most a kerületi polgármesterekkel fogjuk a közeljövőben egyeztetni, illetve a főváros illetékes bizottságával. bizottságéval, ha onnan megvan a zöld lámpa, akkor pedig társadalmi egyeztetésre bocsátjuk. A társadalmi egyeztetésnek megvan a online felülete, minden más módszere, mert mi ezeket ilyen hordai kérdéseket mindig társadalmi egyeztetésekkel bocsássuk, és ezt így is tettük eddig is, és a jövőben is így tesszük, és azoknak az eredményét földolgozva tudjuk a végleges pótlási javaslatot letenni az asztalra.
Van ennyi idő? A hármas metrónak a pályája, az infrastruktúrája kibírja azt, amíg ez megszületnek ezek a döntések?
Ha most cínikus akarok lenni, amilyen csatározás folyik, sajnos nem az a szűk keresztmetszet. Mi szakmailag természetesen fölkészülünk rá, és ezt kora tavaszra mindenképp teljes körűen társadalmi egyeztetéssel lebonyolítva prezentálni fogjuk. Nem rajtunk fog múlni, hogyha a hármas metró pótlására szükség lesz, mármint az infrastruktúrális tenderek elérnek abba a előrehaladottsági fázisban, akkor természetesen mi teljesen korrekt, társadalmi egyeztetett megoldást fogunk letenni az asztalra.
Mi történik akkor, hogyha a szolgáltatás vásárlás olyan idő, tehát addig elhúzódik, hogy mondjuk időben akadályozná mondjuk a beruházást, a felújítást, és azt el kell kezdeni. Mi történik akkor?
Egy nagyon érzékeny pontot érintett, mert jelenleg az a szolgáltatási tender, amit a fővárosi közgyűlés döntése alapján a Budapesti Közlekedési Központ kiírt, ezt a múlt héten megsemmisítette a közbeszerzési döntőbizottság. Egy sajátos érvrendszer alapján, amit én elég sok helyen már kifejtettem. Mert
mi volt az a két érdekes pont, az idézzük vissza, lehet, hogy valaki nem hallgatta akkor a híreket. Mi a probléma?
Az volt a kifogásnak a lényege, hogy nem fogalmaztak kellő precizitással a BKK, hogy mi az, amire szükség van, és nem nyilatkoztattuk külön a feleket, és nem rögzítettük előre már indulásként, hogy a szolgáltatásvásárlás az azt jelenti, hogy buszvezető is kell a járműhöz, hanem nem volt ez a feleknek egyértelmű, illetve nem jelöztük azt, hogy egyébként mikortól van szüksége erre a pótlásra. Történet megközelítése nagyon egyszerű. Ha az ember közlekedést szervez, akkor alapvetően következő opciók vannak előtte. Vagy saját maga buszt vásárol, ez volt a BKV eredeti terve, hogy BKV
ezt a 150 buszt, amiről beszélt.
Vagy megvásárolja, vagy valami más pénzügyi konstrukción belül leasing, tartós bérlet valamilyen módon hozzájut és használja, de egyébként saját maga üzemelteti, karbantartja, vagy akár még a karbantartás is részlegesen más látja el. Másik megoldás, hogyha úgymond rendelkezésre tartást rendel meg valakitől, az azt jelenti, hogy ő azt kéri, hogy ezek a járművek üzemképes állapotban legyenek, és majd a pilótákat, egyebeket ő biztosítja. Ez egy teljesen külön önálló úgynevezett CPV kód alatt, közbeszerzési kód alatt fut, és van a körnek a legvége, a fullos szolgáltatás, amikor szolgáltatást vásárolunk, ugyanúgy, mikor egy osztály megrendel egy iskola, egy ilyen különjárati busz, el akar menni kirándulni, hát ritka az, ha valaki azt mondja, hogy jó, akkor most ki fogja a gyerekek közül vagy a tanárok között vezetni a buszt, természetesen az buszsofőrrel együtt megy. Ez eddig nem jelentett senkinek se intellektuális problémát és kihívást ennek a megoldása. A BKK közel egy tucat ilyen tendert írt ki az elmúlt években. Köztük volt az is, amiben egyébként a Volánbusz volt a nyertes, és aminek keretében az agglomerációs szolgáltatásokat jelenleg is nyújtja a Volánbusz. Mindenki számára szakmai körökben teljesen egyértelmű, hogy a szolgáltatás vásárlása egyenlő járművezetővel történő rendelkezés állás. Ezt erősíti egyébként az is, hogy a pályázati dokumentációkban, mind a részvételi felhívásban, mind az ajánlattételi dokumentációban mi külön kértük a feleket, a pályázókat, hogy nyilatkozzanak, rendelkezésre fog-e állni az, ami számításunk szerint 400-450 buszsofőr a teljes időtartam alatt a szerződésnek. Ez benne volt mindegyik dokumentumban, a felek erre ennek tudatában tették meg, 4 ajánlat be is érkezett egyébként szeptember 26-áig a határidőig, közben volt a felfüggesztés, és utána most jutottunk el a megsemmisítő döntésig. Tehát ha valaki szakmailag abba akar belekapaszkodni, hogy nem lehetett tudni egy szolgáltatás vásárlás esetén, hogy kell-e hozzá sofőr vagy nem, azt szakmai körökben tényleg nagyon furcsán tekintenek erre a helyzetre.
Mert hogy 4 pályázó nyilatkozott is róla, hogy van buszsofőr.
Azért nem kellett most nyilatkozni, mert a ajánlattételi felhívást menet közben módosítottuk, és abban az volt, hogy egyébként tárgyalásos szaknak a legvégén a végső ajánlatkor kell erről nyilatkozni. Teljesen logikus, mert mire, mint pályázat kiírónak, mire van szükségem? Biztos legyek abban, hogy aki pályázik, és aki leteszi az ajánlatot, hogy x forint per kilométerére ezt a szolgáltatást vállalja, az két dolognak bizonyosan legyen a birtokában. Legyen járműve, és lehetőleg tudjam, hogy milyen járműve van, lehetőleg legyen magyar járműve, ami egyébként egy kormányzati cél is, és ebben maximálisan együttműködtünk NGM-mel végig az eljárás folyamán. A másik pedig, hogy nem elég a jármű, annak a személyzeti feltételeit is meg kell teremteni. Ezért kértük külön a nyilatkozatot, hogy ezt a legvégén mindenkinek nyilatkoznia kell, mert Budapest és környékén a járművezetői piacból nem lehet egyik napról a másikra 400-450 pilótát idézőben leakasztani. Tudnunk kell biztosan, hogy ez a két nagyon fontos feltétel rendelkezésre áll, birtokában van a pályázónak.
Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.